Kedves hallgatóink! A következőekben dr. Czapkó Mihály atyatridumának első részét hallhatják, ami az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el.
Kedves testvérek! 8 boldogság témája egy olyan kincsestár, amelyből az ember mindig nagy gazdagságot meríthet az életére vonatkozóan. Amikor Laci atya meghívott, nem sokat kellett gondolkodnom, hogy miről fogok beszélni. Szent Margitról egyszerűen ez jutott eszembe. Egy boldog, az Isten boldogságában élő szent. Mi máshol lehetne beszélni? Mi más szeretnénk mi is áttekinteni ezekben a napokban, mint hogy milyen úton, milyen módon szerezhetnénk meg mi is ezt a boldogságot? A boldogság, amely oly gyakran jelen van a sok szenvedés mellett is a Szentírásban, központi helyet foglal el. Izrael népe sokszor úgy érezte, hogy a boldogság Isten áldása legfőképpen a külső ajándékokban mutatkozik meg. Azonban egyre inkább kezdte megérteni azt, hogy nem biztos, hogy ebben nem érhető. Látva a sok igazságtalan vagy bűnös jó sorát, míg a szegény, avagy kitaszított ember, aki egyébként erkölcsösen is Isten szándékait keresve élt, látta, hogy milyen szegény. Izrael népe egyre inkább kezdte megérteni története során, hogy Isten szeretete titokzatos módon valahogyan máshogyan nyilvánul meg. Isten szeretete főként abban nyilvánul meg, amelyet az emberiség kapott a messiás eljövetelének az ígéretével, ő lesz majd az, akit Emmanuelnek neveznek, vagyis ő lesz az, aki velünk lesz, aki közel lesz hozzánk, ő lesz a végasztaló. Éppen ezért a 8 boldogság nem valamilyen különleges receptet kínál fel nekünk, amelyen keresztül gyorsan meg tudnánk találni a boldogságot. A 8 boldogság a legvilágosabb kinyilatkoztatása annak, hogy milyen Isten és hogy milyen ajándékot szán minden embernek. Éppen ezért rajta keresztül Krisztus arcával találkozunk. A 8 boldogság megfesti, megrajzolja nekünk Krisztus arcát, és ha mi is megéljük, Krisztus arca kirajzolódik a mi életünkön is. Ezért gondoltam, hogy olyan szoros kapcsolat van a mi ünnepelt szentünk, pátrónánk és a 8 boldogság gondolata között. Jézus meghív minket a hegyi beszédben, hogy mi is rendezzük életünket az ő boldogsága és az ő gondolatai szerint. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Lukács evangéliumában egyszerűen csak annyit találunk, hogy boldogok vagytok ti szegények. Máté az, aki egy picit máshogy fogalmaz, lélekben szegények. Mind a két értelem fontos számunkra. Mindkettővel kell foglalkoznunk. Egyik sem zárja ki a másikat, inkább kiegészítő jelentést tudunk ezáltal mi is nyerni. Fontos, hogy különbséget tegyünk, hiszen Máté és Lukács nem olyan szegényekről beszélnek, akik gazdaggá válnak, hanem olyan szegényekről, akik boldogok. Hiszen kérdezhetnénk azt, mi lesz akkor, hogyha ezek a szegények jól laknak, ha ezek a szegények végre gazdagok lesznek? És mi lesz akkor, hogyha a gazdagok szegényé válnak? Vajon megfordul az, ki lehet a boldog? Jézus bizonyosan nem csupán ebben szerette volna kimeríteni a lélekben szegénynek az értelmét. Ő az Isten országára szeretné a mi figyelmünket felhívni, Isten országa, ami közel van, ezért arra hív, hogy térjünk meg. A lélekben szegény fölismeri, hogy egyedüli igazi gazdagsága az Isten. Az evangéliumokban számos olyan jel van, ami segítheti felismerni Izrael népét, hogy a Messiás itt van közöttünk, hogy Isten országa közel van, sőt, más helyen úgy ír az evangélium, már el is érkezett. Látjuk a gyógyulásokat, sok olyan jelet, amit az ember, ha valóban megért, akkor látja, hogy Jézus nem önmagát szeretné felmagasztalni, valamilyen népszerűséget elérni, hanem a csodákon keresztül mindig az ember hitét akarja erősíteni, és az Atya felé vezetni a mi figyelmünket. Azonban, ahogyan beszéltem a szegény és a lélekben szegény kapcsolatáról, a gyógyulás sem lehet egyedüli jele Isten közelségének. Hiszen mit szóljanak akkor azok, akik most éppen egészségesek, semmilyen bajuk nincsen? Jézus nekik nem ígér meg boldogságot? A gyógyulást természetesen mindenki szeretné megszerezni, aki betegségben sínylődik, aki szenved. Azonban ezek evilági elvárások, amelyekre egyre inkább megtaláljuk az emberi értelem segítségével is a megoldásokat. Sokszor biztosítjuk magunknak, bár tudjuk, még mindig rengeteg kérdés van, még mindig sok a szenvedés. Jézus valami többről akar beszélni. Ő nem csupán az emberi betegségeket akarja gyógyítani, hanem az igazi betegségünket és nyomorunkat, a bűnt, amely elszakította az Istentől. A keresztény ember mindazonáltal igazi együttérzéssel és cselekvéssel van a betegek iránt, a szegények iránt, mert fölismeri bennük Jézus Krisztust, akit segíteni kell. Sokszor, amikor azt mondjuk, hogy szegény, arra gondolunk, akinek nincsen pénze, vagy kevés pénze van. Pedig tudjuk, hogy sok más, ennél akár drámai formája is van a szegénységnek, az emberi szenvedésnek. A Szentírás, amikor a lélekben szegény fogalmáról beszél, akkor olyan embert gondol, aki egyedül Istentől függ. És ha belegondolunk, ez mindenkire érvényes. Nélküle visszahullunk a semmibe, megszűnünk létezni, tőle nyertük létezésünket, lelkünket. Ő a mi teremtőnk, ő a mi egyedüli urunk. Ez az igazi szegénység, és hogyha az Úr közelségében vagyunk, rögtön megérezzük, az Úr a mi egyedüli gazdagságunk. Tudunk beszélni olyan emberekről, akik anyagi szegénységben élnek, de nem birtokolják a lelki szegénység ajándékát. Azonban nagyon nehéz gazdagként lelki szegénynek lenni. Mert sokszor a gazdagsága, ahogyan Jézus is felhívja a figyelmünket, táptalaja lehet a gőgnek, Isten elfeledésének, vagy az igazságtalanságoknak. Csupán az anyagi természetű szegénység nem evangéliumi szegénység. Csupán azért, mert valaki szegény, nincs automatikus belépése a mennyországba. Nem lehet mondani Jézusi értelemben, hogy boldog. Amikor az evangélium beszél a szegényről, akkor egy olyan szót használ, ami azt jelenti, hogy teljes anyagi szegénységben van, kolduló, nyomorgó ember. De ezt mind lelki értelemben érti. Az az ember, aki felismeri, hogy igazából semmije sincs, mert mindent az Istentől kapott, és az egyedüli gazdagsága az Isten. Jézus ezen boldogságon keresztül ezért arra hívja föl a figyelmünket, hogy mindazon túl, hogy a társadalmi igazságosságért küzdenünk kell, és tennünk kell, a boldogság nem függhet csupán az anyagi gazdagságtól vagy jóléttől. Amikor azt mondja, boldogok a szegények, nem vigasztal, hanem felszólítja őket, felhívja a figyelmüket, hogy ti vagytok azok, akik Istenhez közel vagytok, ti örökölhetitek az országot. Ezért Jézus meghív minket, sőt felszólít, győzzük le azt a nyomort, ami elszakít az Istentől. Az Ószövetségben egy olyan istenképpel találkozunk, ahogyan az Urat úgy látjuk, aki gondoskodik a szegényekről. Hányszor és hányszor hívja fel a nép figyelmét a sok igazságtalanságra, ami az özvegyekkel, az árvákkal, a kitaszítottakkal van. Az Ószövetség Istene a szegényekért van. Az Új Szövetségben azonban maga Isten lesz, aki szegény lesz. Az anyagi szegénység az elkerülendő rosszból, mint egy ideállá válik. Jézus sem főnemesi családban születik, nem valamilyen hercegi lakosztályban. Az emberek sorsát vállalva úgy születik meg, mint egy közülünk. Isten, aki kiüresítette önmagát, vállalta a szegénységet, ami Jézusi értelemben nem azt jelenti, hogy szorongató bizonytalanságban élünk, hanem azt, hogy nincs bennünk aggodalmaskodás. Jézus azért szegény, mert mindent, önmagát beleértve is egészen nekünk adta. Számára ez nem fájdalmas kényszer, hanem egy belső szabadságnak az ajándéka, ami megszabadít minket is a céltalan birtoklás vágytól, ami gyakran minket is megkísért. Istennel kapcsolatban lenni, ez az igazi birtoklás, mert ennek az a feltétele, hogy felismerjük, mi is birtokolva vagyunk. Mi Istennek a tulajdona vagyunk, hozzátartozunk. Jézus úgy gazdag, hogy ad. Ő úgy mindenható, hogy kiüresít önmagát. Ő úgy gazdag, hogy egyben szegény és tehetetlen. Jézus nem csupán a szegénységben, hanem életformájában is egy olyat választ, ami az akkori társadalomban megdöbbentő volt. A cölibátus választása egy olyan kulturális közegben, amelyben gyermeket nemzeni általános norma és kötelezettség volt, hiánya pedig szégyen vagy megalázó csapás, Jézus mindenképpen egy olyan jelet akart mutatni, ami újra az Isten országa felé mutatja az emberek figyelmét. Jézus nem volt fél ember. Jézus nem volt olyan ember, akit Isten valamilyen csapással sújtott volna. Ez egy olyan erős jel, ami ma is föl kell, hogy hívja a figyelmet a közelgő Isten országára. Azt is látjuk, hogy nem csupán életformájának a választásában, de éppen a sok-sok csodatétel után Jézus azt mutatta meg, ő nem kíván a hétköznapok hőse lenni, vagy egy olyan személy, akit folyamatosan magasztalnak, csupán azért, mert gyógyított. A nép vezetőivel, vallási vezetőivel is konfliktusba került, míg ellenségeskedésük az ő halálához vezetett. Jézus szegénységet vállalt, sorsközösséget vállalt a legszegényebbekkel. Tudjuk, hogy ő nem volt nincstelen, azonban óvakodott életében attól a sokkoló szegénységtől is, ami keresztelő Szent János életét jellemezte. Tudjuk, hogy volt munkája megélhetése. Miután azonban elkezdte hirdetni az Isten országát, mindent hátrahagyott, de voltak segítői, akik a mindennapi betevőt megadták neki. Mégis tudott gondoskodni ekkor is a szegényekről. Életével hirdette, amit szavával is mondott, ti keressétek először Isten országát és annak igazságát. Amikor Jézus elutasítja a vagyont, a gazdagságot, akkor nem a világot utasítja el, a világi dolgokat, hiszen ő szereti a világot. Általa alkottatott a világ, ahogyan hallhattuk többször is a karácsonyi időszakban, a János prológusban. A világi dolgokat azért ostorozza, hogy elutasítsa azt a romlottságot, amellyel az ember a bűn eszközévé tette azokat. Hiszen a világon keresztül nekünk Istent, az ő szépségét és gazdagságát kellene felismernünk, de sokszor megállunk a világi dolgok szemlélésénél, imádatánál, és nem jutunk el arra, hogy ki mindennek a teremtője és gazdag ajándékozója. Jézus nem csak valamitől akart megszabadulni, hanem valamiért szeretett volna szabad lenni. Ez a valamiért pedig inkább valakiért, valakikért, az emberért. Ő azért jött, hogy megváltson minket, hogy örök életet adjon. A szegénysége nem csupán az anyagi szegénységben mutatkozott meg, hanem abban is, ahogyan az ő hatalmát másképpen szerette volna bemutatni. Látjuk az evangélium olvasásán keresztül, milyen sok erőfeszítésébe telik, hogy a tanítványokat a testvéri közösségre, az egymás közötti szolgálat szellemére rávezesse. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Az utolsó vacsorán megmosta Péter lábát. A kereszten is értünk imádkozott. Jézus isteni hatalmát nem erőszakkal közli az ember felé, hanem szeretetének hatalmát mutatja, ami túllép minden emberi elképzelést. Az az ember, aki jó értelemben véve megdöbben Isten szeretetén, befogadja azt. Talán először értetlenül áll ott, hogy lehet, hogy valaki így szeret engem? Hogy lehet, hogy valaki újra és újra megbocsát? Hogy lehet, hogy valaki egészen oda ajándékozza magát nekem, azért, hogy nekem életem legyen? Ez az igazi szegénység, ami egyben gazdagság is. Jézus meghív minket arra, hogy talán sokszor a semmiben, ebben a nagy határtalan térben, amikor legalábbis lélekben lemondunk mindennek olyan birtoklásától, ami Isten elé kerülhet, meghív minket, hogy egyedül Isten legyen az igazi gazdagságunk. Ez kapcsolódik leginkább a keresztény reményhez. A remény, amely élteti bennünk a hitet, hogy Isten szeret minket és hazavár. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Lukácsnál így olvassuk ezt a szakaszt. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Jézus újra egy olyan paradoxont állít, amire első hallásra azt mondanánk, ez lehetetlen. Nem lehetnek boldogok azok, akik sírnak. Nem lehetnek boldogok azok, akik nagy szenvedést élnek át az életükben. Legyen ez bármilyen szenvedés, különösképpen gondolunk az ártatlanok szenvedésére, vagy a legkiszolgáltatottabb emberek szenvedésére. Életével ad választ, próbál választ adni arra, ami megmagyarázhatatlan számunkra is. Ha figyeljük az életünket, szenvedés közepette születünk és halunk meg, de életünk folyamán is végig kísér mindenkit valamilyen szenvedés. Bár megpróbáljuk, de nem tudjuk eltörölni a fájdalmat. A Szentírás figyelmeztet arra, hogy a bűn, amely rendezetlenséget hozott az emberiség életébe, elsősorban azt a szenvedést hozta el, hogy távol vagyunk attól a szeretett kapcsolattól, ami kezdettől fogva sajátunk volt. Az egyedüli személy, ami teremtünk, aki igazán ismer minket, akinek létünket köszönhetjük, távol vagyunk tőle, ahogyan Szent Pál fogalmaz, ellenségek voltunk a megváltásig. Az örömöt sokszor a szenvedélyekben keressük, a látható dolgokban. Azonban ezeket is azért kaptuk, hogy a látható dolgokon keresztül vágyódjunk a sokkal nagyobb örömre, szépségre és boldogságra. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a sírók, mert majd ők vigasztalást nyernek, vagy nevetni fognak, megint csak a hit fényében tudjuk befogadni és megérteni. Krisztus velünk van a szenvedésben, nem magyarázza, hanem jelenlétével betölti. Egy francia szalézi atyának olvastam nemrég a könyvét, amelyben rövid beszámolót nyújt a több mint 20 éves betegségéről, szenvedéséről, Parkinson korban szenvedett, majd hunyt el, egyre inkább tapasztalva és látva azt, hogy leépül a szervezete, és nem tud a betegségre, erre a szenvedésre választ találni. Megfogalmazta azt szenvedésében, az, amit eddig azt hittem az életemben, hogy életszentség, az csupán egészség volt, mert jó körülmények között éltem, nem voltak olyan problémáim, amelyek akadályt gördíthettek volna az Isten kapcsolatomba. Amikor azonban a szenvedés megjelent, egyre több kérdés fogalmazódott meg benne. Amikor azt mondjuk, hogy üdvözítő szenvedés, a szenvedésben találkozni Krisztussal, vagy a szenvedés értelmét megtalálni, ő nem tudott ezzel a mondattal egyesülni. Ő azt mondta, hogy a szenvedés rossz, és az való igaz, a szenvedés rombol. Éppen ezért nem tud igazi értelmet találni neki. Viszont ez az atya azt mondta, nekünk nem is ezt kell keresni, hanem azt, hogy ebben a helyzetben, amelyben vagyok, bármi legyen is ennek az oka, vagy a végkimenetele, Isten arra hív, hogy keressem őt. Bár nem tudom, mi az értelme, Isten arra hívja a keresztényt, hogy találjam meg életem értelmét ebben a helyzetben is. Ahogyan látjuk az Ószövetségben is, a hűség próbáját sok pátriárkánál vagy profétánál újra és újra fölvetődik ez a kérdés. Maga Jézus sem ad egyszerű magyarázatot, de fölveszi a keresztünket, fölveszi a mi gyengeségünket, jelenlétével betölt minket. És amikor azt gondoljuk, hogy Isten távol van, akkor van a legközelebb. A szenvedők is a boldogok kérdése. Az ember természetes módon vágyik a jólétre, egyfajta boldogságra, amelyet meg tud teremteni akár saját munkáján keresztül is. Emberi szemszögből ezért a jézusi boldogságot nem tudjuk megérteni. Jézus egész életében együttérzéssel viseltetett az emberek iránt. Megérintette az emberi szenvedés. Sírni is látjuk az evangéliumban. Jézus igazán mellettünk áll és vigasztal. Gyakran azt hisszük, hogy az öröm az élvezetből fakad, Jézus azonban a szenvedést teszi az első helyre. Aki nem veszi vállára keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Az a kötelesség, amelyet gyakran megteszünk az életünkben, a sok-sok áldozat, amelyet vállalunk, csak a szeretet által érthető meg. A sok áldozat vállalása érettebbé teszi az embert. Ahogyan ez a sírás is, amelyről most Jézus beszél ebben a boldogságban, érettebbé teszi az embert, és megérti, hogy mi az igazi, igazán fontos az életünkben. Sokszor csak saját magunkért tudunk sírni, vagy egyszerű dolgokért, mert talán kicsit megbántottak minket. De ha belegondolunk, milyen szenvedésekkel küzdenek olyan emberek, akik talán nehezebb élethelyzetben élnek nálunk, Jézus arra hív, hogy ha nem is könnyeinkkel, de lélekben értük és sírjunk, értük és imádkozzunk, s ha tudunk, tegyünk valamit. Meg kell értenünk azonban, hogy miért beszél Jézus a sírásról. És hogyha ezt meg akarjuk érteni, megint csak a Szentírást kell segítségül hívni. Miért sír Jézus a Bibliában? Egyrészt az emberi szenvedést látva. Együtt sír a Naimi özvegyjel, Lázár nővéreivel, mert meghalt a barátja. Azonban leginkább az a sírás, ami az ember bűneiért van. Nagyszent Leó pápa így fogalmazott, annak a fájdalma Istennek tetsző, aki a saját vagy a mások bűneit siratja. Hiszen jobban kell sajnálni azt, aki rosszat tesz, mint azt, aki rosszat elszenvedi. Mert a bűnös embert a rosszasága bűnhődésre juttatja, míg az igaz embert a szenvedés elviselése dicsőségbe. Péter siratta tagadását. A bűnbánat könnyei voltak, fájdalom és szenvedés, hogy elárulta üdvözítőjét. De ez a sírás üdvözítő sírás volt, ami rögtön örömkönnyé változott, hiszen amikor az ember megbánja bűneit, igaz bűnbánattal Jézus elé járul, Isten rögtön fölemeli a vigasztalás szavaival: bűneid bocsánatot nyertek. Mi lehet ennél nagyobb boldogság? A boldog sírás készségessé teszi a lelkünket, hogy engeszteljük a világ bűneit. A 119. Zsoltárban így imádkozunk: szememből könnyek patakja árad, mivel sokan nem tartják meg törvényedet. Isten elutasítása az igaz és Isten szerető hívő számára szomorúságot okoz, és az ma is nagyon időszerű. Engesztelnünk és imádkoznunk kell. Kalkuttai Teréz anya szerint, aki igazán sokat dolgozott a szegények között és szolgált, a legszörnyűbb szegénység számára az, ha valaki úgy gondolja, meg lehet Isten nélkül. Ha valaki megvan róla győződve, hogy Isten nem létezik. Teréz anya szerint nincs ennél szegényebb ember. Azonban tudjuk azt is, hogy a bűn csak akkor okoz fájdalmat, ha szeretünk is. Ha Istennel élő kapcsolatban vagyunk, és igazán bánt, hogy megbántottuk. Ahogyan ez érvényes egy másik személyre is. Ezért a legfontosabb, hogy az Istennel való kapcsolatunkat és szeretett kapcsolatunkat ápoljuk, vagy indítsuk újra. Fontos, hogy megismerjük, hogy megismertessük Istennek a tanítását és a törvényeit is. Azonban csupán a törvények ismertetésén keresztül nem lehet szeretett kapcsolatot indítani két személy között, Isten és az ember között. Sokszor a törvények folyamatos ismételgetése, aprólékos tanítása lehet, hogy ellenérzés szül. Az egyetlen lehetséges út újra kapcsolatba lépni Istennel. Ehhez pedig az imádság és a tanúságtevő keresztény élet vezet. Teológus Szent Simon így fogalmazott: boldogok, akik keservesen siratják bűneiket, mert majd megragadja őket a fény, és a keserű könnyeket átalakítja édesekké. Cantalamessa bíboros pedig így fogalmazott, a mennyek országáról gondolkodva: azok a legszebb könnyek, melyek akkor lepik el a szemünket, amikor a Szentlélektől megvilágosítva ízleljük és látjuk, milyen édes az Úr. Szerinte, ha az égben lehet sírni, akkor ezzel a sírással van tele a paradicsom. Az öröm könnyei, amelyekkel, hogy egyre inkább elárasszák az életünket. Jézus saját életével mutatta meg, mennyire szeret Isten az embert, és hogy meddig képes elmenni a mi üdvözítésünkért. Kérjük a Szentlélek Úristen kegyelmét, hogy ez az első két boldogság, lélekben szegénynek lenni, és a boldogságot megírni, megélni, mint síró, egyre inkább be tudjuk fogadni az életünkbe. Amen.
Dr. Czapkó Mihály atya tridumának első részét hallották, ami az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomban hangzott el. Mária Rádió.